A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ezerháromszázan vettek részt 14. Leó pápával a vatikáni audiencia teremben rendezett ebéden, a szegények világnapján, vasárnap, amelyen az egyházfő hangsúlyozta, hogy világunkat nem csak anyagi, hanem lelki, erkölcsi szegénység is uralja. 14. Leó az audiencia teremben sorakozó asztalok egyikénél foglalt helyet. Társai hajléktalanok és szegények voltak. Az asztaloknál egy csoport ukrajnai menekült is pincérkedett. A résztvevők külön élelmiszercsomagot is kaptak. Nem mindenki fért be a pápával közös ebédre, mintegy 6000-en vettek részt a Szent Péter Bazilikában délelőtt bemutatott szentmisén, további több mint 20000-en a Szent Péter téren maradtak, és kivetítőn követték a szertartást nehéz sorsú olaszok és külföldiek, valamint az őket támogató szervezetek tagjai. 14. Leó a szentmisén mondott homíliájába hangoztatta: korunkat a szegénység régi és új fajtái sebzik. Az első helyre helyezte az anyagi nélkülözést, megjegyezve, hogy a lelki és erkölcsi szegénység ugyanolyan terhet képvisel, mindenekelőtt a fiatal generációk számára. Minden szegénység közös drámai nevezője a magány. Arra szólít bennünket, hogy a szegénységet teljességében lássuk meg, vagyis a legsürgősebb igények ellátása mellett a figyelem kultúráját fejlesszük a magány falainak megtörésével, mondta a pápa. A Szentatya a társadalom, a politika, a nemzetek felelőseit arra kérte, hallják meg a szegények kiáltását, amelyet a jólét és a fejlődés mítosza folyt el sokszor, sokakat sorsukra hagyva. Az egyházi fejlesztések a lélek gazdagodását szolgálják. Jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Ludányhalászi plébánia kormányzati támogatással megújult közösségi házának átadási ünnepségén. Soltész Miklós köszöntőjében skóciai Szent Margit példájára utalva, halálának évfordulóján arról beszélt, a későbbi skót királyné Szent Erzsébethez hasonlóan a maga idejében hazánktól távol is megmutatta, hogy a magyar embereknek közösségteremtő és másokat szerető tisztelő erejük van. Egyik legfontosabb célja a szegények támogatása, segítése volt, amit a katolikus egyházon belül a szegények világnapjaként számon tartott november 16-án különösen fontos kiemelni, tette hozzá. Az Európai Parlament és a Tanács költségvetési tárgyalásai háborúpárti megállapodással zárultak, közölte a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselőcsoportja a távirat irodával. Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő, a Patrióták árnyék jelentéstevője a közlemény szerint elmondta. A Patrióták Európáért frakciója a novemberi plenáris ülésen nem fogja elfogadni ezt a háborús 2026-os uniós költségvetést. A háborús 2026-os uniós költségvetés legfontosabb célja ugyanis az lett, hogy biztosítsa a háború folytatásához szükséges forrásokat és végrehajtsa a migránsok beengedését, be- és áttelepítését erőltető katasztrofális migrációs paktumot. Mi egy békét szolgáló költségvetést akarunk, és a brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem fogjuk beengedni Magyarországra a migránsokat, fogalmazott Deutsch Tamás. A nemzeti konzultáció kitöltésével együttesen utasíthatjuk el a háborút, az adóemeléseket és a nyugdíjadót, jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán megjelent videójában. Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott: a konzultáció javában tart. Időszerű és fontos, mert az elmúlt hetekben egyes politikai pártok több adóemelési tervet is megfogalmaztak. Bele akarnak vinni minket a háborúba, a beszedett adókból pedig Ukrajnát finanszíroznák, hívta fel a figyelmet. Hozzátette, tiltakozni kell az adóemelések ellen. Arra buzdított mindenkit, hogy töltse ki a konzultációt. Végül az időjárásról. Az északi tájakon is fokozatosan szakadozik a réteg felhőzet, de közben délnyugat felől változó nagyságú felhők érkeznek, így hajnalban általában erősen felhős idő várható. Elsősorban északkeleten, majd hajnaltól reggeltől már északnyugaton, nyugaton is előfordulhat esőzápor. A déli-délnyugati szelet több helyen kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn az északnyugati északi ország részben 9 és 16, máshol 16 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk tartalmából a szegények jubileumi napján. Te vagy Uram, az én reménységem címmel Leó pápa üzenete a szegények 9. világnapjára. A szegények jubileumának eseményei a hajléktalanok védőszentjének pártfogásával. Leó pápa felavatta a Szent Márton Orvosi Rendelő Intézetet a Szent Péter tér oszlopcsarnokában. XIV. Leó pápa üzenete a szegények 9. világnapjára. Te vagy Uram, az én reménységem. Te vagy Uram, az én reménységem. Ezek a szavak egy súlyos megpróbáltatásoktól terhelt szívből törnek elő. Sok kemény terhet raktál rám, mondja a zsoltáros. Mindezek ellenére lelke nyitott és bizalommal teli, mert hite szilárd, felismeri Isten támogatását is megvallja, valóban te vagy sziklám és várom. Ebből fakad rendíthetetlen bizalma abban, hogy az Istenbe vetett remény nem csal meg. Uram, hozzád menekülök, ne hagyd soha szégyent érnem. Az élet megpróbáltatásai közepette a reményt az Isten szeretetétől szerzett erős és bátorító bizonyosság élteti. Isten szeretete a Szentlélek által árad ki a szívünkbe. Ezért a remény nem csal meg, és Szent Pál ezért írhatja Timóteusnak, azért fáradunk és küzdünk, mert remélünk az élő Istenben. Az élő Isten ugyanis a reménység Istene, aki Krisztusban az ő halála és feltámadása által a mi reménységünké lett. Nem feledhetjük, hogy ebben a reményben részesültünk az üdvösségben, és ezért gyökeret kell vernünk, és meg kell maradnunk ebben a reményben, szól a pápa üzenete. A szegény egy erős és megbízható remény tanújává válhat, éppen azért, mert ezt a reményt egy nélkülöző, kiszolgáltatott, kirekesztett, bizonytalan élethelyzetben vallja meg. Nem a hatalom és a birtoklás biztonságára támaszkodik, éppen ellenkezőleg. A hatalmi és vagyoni viszonyok terheit viseli, és sok esetben ezek áldozataivá válik. reménye csak is másra támaszkodhat. Amikor elismerjük, hogy Isten a mi első és egyetlen reményünk, mi magunk is megtesszük ezt a lépést a mulandó remények világából az örök remény felé. Ha őszintén vágyunk arra, hogy Isten legyen utitársunk, a vagyon elveszíti túlzott jelentőségét, mert rátalálunk az igazi kincsre, amelyre valóban szükségünk van. Fülünkben csengenek az Úr Jézus világos és határozott szavai, amelyekkel tanítmányait figyelmezteti, ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, a mennyben gyűjtsetek. A legnagyobb szegénység az, ha valaki nem ismeri Istent. Erre emlékeztetett bennünket Ferenc pápa is, amikor az Evangélii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában ezt írta, a legrosszabb, a szegények által leginkább megszenvedett hátrányos megkülönböztetés a spirituális figyelem hiánya. A legtöbb szegény különösen nyitott a hitre. Szükségük van Istenre, és nem mulaszthatjuk el, hogy felkínáljuk nekik Isten barátságát, áldását, szavát, a szentségeket és a hitbeli növekedés és érlelődés útját. Ez egy alapvető és egészen sajátos felismerés annak, hogyan találhatunk rá Istenben igazi kincsünkre. Ezzel összefüggésben János apostol hangsúlyozza, ha valaki azt állítja, hogy szeretem az Istent, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. Ez a hit szabálya és a remény titka. A földi javak, a kézzel fogható valóságok, a világ jutotta örömök, az anyagi jólét, bármennyire fontosak is, önmagukban nem elegendőek az, hogy a szíved boldoggá tegyék. Az anyagi javak gyakran megtévesztők, és a szegénység drámai formáihoz vezethetnek, elsősorban az, hogy az ember azt hiszi, nincs szüksége Istenre, és életét tőle függetlenül irányíthatja. Eszünkbe juthatnak Szent Ágoston szavai, Isten legyen minden reményed, érezd, hogy szükséged van rá, hogy betölthessen téged. Nélküle bármi legyen is, csak még üresebbé tesz, tanítja a pápa üzenete. A keresztény remény, amelyre Isten igéje irányítja figyelmünket, bizonyosságot jelent életutunk során, mert alapja nem az emberi erő, hanem a mindig hűséges Isten ígérete. Ezért a keresztények a remény kezdettől fogva a horgony jelképével kapcsolták össze, amely a szilárdság és a biztonság szimbóluma. A keresztény remény olyan, mint egy horgony, amely szívünket az Úr Jézus ígéretéhez köti, aki halálával és feltámadásával megváltott bennünket, és újra el fog jönni közénk. Ez a remény folyton az új eget és az új földet tárja szemünk elé, az élet valódi távlataként, ahol minden remény megtalálja létezésének valódi értelmét, mert a mi igazi hazánk a mennyben van. Isten városa tehát kötelezettséget ró ránk az emberek városai iránt, amelyeknek már most hasonlóvá kell válniuk az örök városhoz. A remény, amelyet Istennek a Szentlélek által a szívünkbe árasztott szeretete tart fenn, az emberi szíve termékeny földi formája át, amelyből kihajthat a világ életét szolgáló szeretet. Az egyház hagyománya következetesen megerősíti a három isteni remény, vagyis a hit, a remény és a szeretet közötti körforgás valóságát. A remény a hitből születik, amely a szeretet talaján táplálja és élteti a reményt, hiszen a szeretet minden erény anyja, és a szeretetre ma, most van szükségünk. A szeretet nem ígéret, hanem valóság, amelyre örömmel és felelősséggel tekintünk, bevon bennünket és döntéseinket a közjóra irányítja. Akiben viszont nincs szeretet, az nem csak maga szenved hiányt hitben és reményben, hanem fele barátját is megfosztja a reménytől, hangsúlyozza Leó pápa üzenete. A Szentírás reményre szóló felhívása tehát azt a kötelességet rója ránk, hogy következetesen és habozás nélkül vállaljuk felelősségünket a történelemben. A szeretet ugyanis a legfontosabb társadalmi parancsolat. A szegénységnek strukturális okai vannak, amelyeket fel kell tárni és fel kell számolni. Miközben ez a folyamat zajlik, mindannyian arra kapunk meghívást, hogy a remény új jeleit mutassuk fel, amelyek a keresztény szeretetről tanúskodnak, ahogyan számos szent tette ezt minden korban. A kórházak és az iskolák például olyan intézmények, amelyeket azért hoztak létre, hogy befogadhassák a leggyengébbeket és a társadalom peremére szorultakat. Ezeknek ma már minden ország közpolitikájának részét kellene képezniük, ám a háborúk és az egyenlőtlenségek gyakran még mindig akadályozzák ezt. A mai világban egyre inkább a remény jeleivé válnak a családtípusú otthonok, a kiskorúak számára kialakított közösségek, a meghallgatást és befogadást kínáló központok, a szegény konyhák, a hajléktalan szállók, a népfőiskolák, a tanodák, mennyi rejtett jel, amelyek mellett talán elmegyünk, pedig milyen fontosak ahhoz, hogy lerázzuk magunkról a közönyt és vállaljuk az önkéntesség valamelyik formáját, biztat a pápa üzenete. A szegények nem melléke szereplői az egyháznak, hanem a legszeretetettebb testvéreink, mert mindegyikük a maga létezésével, sőt szavával és bölcsességével kézzelfoghatóbbá teszi számunkra az evangélium igazságát. Ezért a szegények világnapja arra kívánja emlékeztetni közösségeinket, hogy a szegények állnak az egész lelkipásztori gondoskodás középpontjában. Nem csupán a karitatív szolgálat szempontjából, hanem abban is, amit az egyház ünnepelés hirdet. Isten magára vette szegénységüket, hogy az ő hangjuk, történeteik és arcuk által gazdagítson bennünket. A szegénység minden formája kivétel nélkül felhívás arra, hogy az evangéliumot konkrétan éljük meg, és a remény kézzel fogható jeleit nyújtsuk. Ezt a felhívást intézi hozzánk az egész szent év. Nem véletlen, hogy a szegények világnapját éppen kegyelmi esztendő végéhez közeledbe tartjuk. Miután a szent kapu bezárul majd, őriznünk kell és tovább kell adnunk azokat az isteni ajándékokat, amelyekben egy imádságban, megtéréssel és tanúságtétellel töltött teljes év során részesültünk. A szegények a pasztorális tevékenységnek nem tárgyai, hanem kezdeményező aranyai, akik arra ösztönöznek bennünket, hogy mindig megtaláljuk az evangélium korunknak megfelelő megélésének új formáit. Ahogy az elszegényedés újabb és újabb hullámai követik egymást, fennáll a hozzászokás és beletörődés veszélye. Nap mint nap találkozunk szegény vagy elszegényedett emberekkel, és előfordulhat, hogy nekünk magunknak is kevesebb jut. Elveszítjük azt, amit korábban biztosnak tűnt, az otthont, a napi betevőt, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a megfelelő színvonalú oktatást és a hiteles tájékoztatást, a vallás és szólásszabadságot. A közjó erőmozdítása során társadalmi felelősségvállalásunknak Isten teremtő tette ad alapot, aki a föld javait mindenkinek adja. Ahogyan ezeknek a javaknak, úgy az emberi munka gyümölcseinek is mindenkihez igazságosan kellene eljutniuk. A szegények segítése ugyanis igazságosság kérdése, még mielőtt a szeretet kérdése lenne. Ahogyan Szent Ágoston is megjegyzi, kenyeret adsz az éhezőnek, de jobb volna, ha senki sem éhezne, még ha így nem is lenne, akinek adni lehetne. Ruhát adsz a mezítelennek, de mennyivel jobb lenne, ha mindenkinek volna ruhája, és nem létezne ilyen nélkülözés. Kívánom, szól Leó pápa üzenete, hogy ez a jubileumi év ösztönözzön intézkedéseket a szegénység régi és új formáinak felszámolására, és kezdeményezéseket a szegények közt is a legszegényebbek megsegítésére. A munka, az oktatás, a lakhatás és az egészség képezik az alapját annak a biztonságnak, amelyet fegyverekkel sosem lehet megteremteni. Őszinte elismerésem a már folyamatban lévő kezdeményezésekért és azért az elkötelezett munkáért, amelyet nemzetközi szinten nap mint nap megannyi jó akaratú emberet. Nap mint nap megannyi jó akaratú ember végez. Bízzuk magunkat a boldogságos Szűz Máriára, a szomorúak vigasztalójára, és vele együtt zengjük a remény énekét, magunkévá téve a Tedeum szavait, In te domine speravi, non cum fundare in eternum. Te vagy Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. kelt a Vatikánban 2025. június 13-án Páduai Szent Antal a szegények vérőszentjének emléknapján 14. Leó pápa. A szegények jubileumának eseményei a hajléktalanok védőszentjének pártfogásával. 2025. november 14-én, péntektől november 16-án vasárnapig tartották Rómában a szegények jubileumát. A szegények jubileuma a szegények 9. világnapjához kapcsolódik, amelyet 16-án vasárnap ünnepeltek szerte a világon. Idén a világ minden tájáról több tízezer zarándok vett részt a jubileumon, elsősorban a szegénységben és kiszolgáltatottságban élők, akiket egyházmegyei jótékonysági szervezetek, önkéntesek és munkatársak segítenek. A jubileumi eseménysorozat pénteken kora este 17:30-kor kezdődött a Francia Testvér nevű egyesület által szervezett irgalmasság virrasztásával a falakon kívüli Szent Pál bazilikában. Másnap november 15-én, szombaton délelőtt 9 órától délután 3-ig a zarándokok által adtak a Szent Péter Bazilika Szent kapuján, majd ezt követően 4-kor kezdődött a testvéregyesület újabb Mária imája a Szent Péter téren. A szegények jubileumának csúcs eseménye volt a szegények szentmiséje, amelyet Leó pápa mutatott be Szent Péter téren vasárnap délelőtt. Ez alkalommal a pápai oltár mellett köszemlére helyezték Labre Szent Benedek József erekjét, amelyet a római Santa Maria del Monte, a hegyi boldogasszony templomában őriznek. A mindössze 35 éves korában elhunyt francia származású férfit 13. Leó pápa avatta szentté 1881-ben, akit életében a 18. század közepén Isten vagabondjának, szent hosszú éveken át több szerzetes rendnél is próbálkozott, hogy felvegyék, de mindenütt elutasították, míg nem felfedezte saját hivatását, a vándor prófétaságot. Rövid élete végén Itáliában maradt, bejárta a szent helyeket, és fáradhatatlanul hirdette Isten szeretetét. Megjárta Assisit, Loretót, míg végül Rómában a Kolosszum környékének lett utcai lakója, akit szerettek, becsültek és tiszteltek az emberek. Ő a hajléktalanok védőszentje. Leó pápa felavatta Szent Márton orvosi rendőri intézetet a Szent Péter tér oszlopcsarnokában. November 14-én pénteken Leó pápa felavatta Szent Márton nevére keresztelt új orvosi rendőri intézetet, amely az apostoli alamizsna hivatal gondozásában készült el Kondrát Krajewski bíboros pápai fő alamizsnás vezetésével. A röntgenkészülékkel is ellátott kis klinika feladata, hogy ellássa a Vatikán és környéke a borgó szegényeit, főként a hajléktalanokat, akik gyakorta szenvednek el kisebb-nagyobb baleseteket. A pénteken átadott Szent Márton rendelő intézet valójában fiú testvére a Szent Péter tér oszlopsora alatt 10 évvel ezelőtt felavatott Madre de Misericordia, az irgalmasság anyja, klinikának, amelyet 2015-ben Ferenc pápa áldott meg. A szeretetszolgálati dikasztérium pénteki sajtóközleménye szerint a Szent Márton rendelőintézet a legmodernebb felszereléssel ellátott 2 új orvosi szobával és egy új radiológiai szolgálattal röntgengéppel rendelkezik. E legmodernebb röntgengépnek köszönhetően lehetővé válik a tüdőgyulladás, csonttörések, daganatok, degeneratív betegségek, besekővek és bélelzáródások gyors és pontos diagnosztizálása, vagyis olyan állapotoké, amelyeket a szegénységben élők gyakran figyelmen kívül hagynak. Ezen állapotok korai diagnózisa lehetővé teszi a megfelelő kezelés időben történő megkezdését, hozzájárulva a hajléktalanok életminőségének javításához. A 2015-ben felavatott Irgalmasság anyja nevű klinika továbbra is szolgálatban áll a kolonnádok jobboldali külső lépcsője és a vatikáni városfal között. A Vatikán Városi Kormányzóság egészségügyi és higiéniai igazgatóságával együttműködésben létrehozott új intézmény, a Szent Márton rendelőintézet átfogó ellátást nyújt a segítséget kérőknek. rendeltetése szerint olyan hely, ahol a rászoruló embereket szívesen látják és gondoskodnak róluk, így visszaadva nekik emberi méltóságukat, a szeretett szolgálat ajtaján kopogtató szegényeknek, a rászorulóknak, akikben nem egy hajléktalant, egy szegény kell látnunk, hanem sokkal inkább Jézus magát, hangsúlyozta Konrád Krajewski bíboros, a Szent Atya fő alamizsnása. A most átadott Szent Mátor rendelőintézet valójában kiegészíti az Irgalmasság Anyja Klinika szolgáltatását, amely immár 10 éve ingyenes napi egészségügyi ellátást nyújt a szegényeknek, a peremre szorult, nehéz sorsú embereknek, közvetlenül az evangélium és az egyház társadalmi tanításának alapelveire támaszkodva. A pápai Caritas klinikáján havonta több mint 2000 egészségügyi szolgáltatást nyújtanak teljesen ingyenesen, 120 önkéntes orvos, ápoló és egészségügyi szakember munkájának köszönhetően. Emellett körülbelül 10 000 szegény embert látnak el 139 különböző országból. A mai napig 102.060 egészségügyi szolgáltatást nyújtottak teljesen ingyenesen a leginkább rászorulóknak, és 141.200 gyógyszercsomagot osztottak ki. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a napi adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
benned, bízom benned, bízom benned minden nap örökké. Bízom benned, bízom benned, bízom benned minden nap örökké. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. És te megvártál sokat, vártál rám. Úgy hívlak a magány éjjelén, mikor elvész a szó, mikor csak átölelni jó. Tudom, hogy távol voltam, fájt neked, tudom, hogy nélküled nem életed. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Lát, hallott hangom, lágy ne szét, kérlek szólj hozzám, mikor csak téged hív a szám. Életem nem féltem, hisz jó veled, tudom, hogy nélküled nem életek. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Bízom benned minden nap örökké. Bízom benned, igazságos Úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Sajnos úr vagy, bízom.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc olvassa fel hétvégi levelét.
Kedves barátom, tudtad, hogy a Magyar Katolikus Egyház november 13-án a Magyar Szentek és Boldogok emléknapját ünnepli? Röviden erről és ennek kapcsán a krakkói Isten Irgalmasság Bazilika magyar kápolnájáról írok neked levelemben. A Magyar Szentek és Boldogok ünnepén azokra a szentekre és boldoggá avatottakra emlékezünk, akik magyar földön születtek, vagy a történelmi Magyarországhoz kötődnek, és akiknek erekéit a magyar templomokban tisztelik. Az emléknapot 1984-ben a Magyar Katolikus Püspöki Kar határozta meg november 13-ára a II. Vatikáni Zsinat liturgikus rendelkezései nyomán, így egy külön magyar mindenszentek ünnepként tartják számon. Az ünnep nem csak a kanonizált szentekre és boldogokra emlékezik, hanem azokra is, akiknek nincs külön ünnepük, a hétköznapok ismeretlen hőseire, szentjeire és vértanúira. Ez a nap tehát a magyar keresztény hagyományok, szentség és közösség fontos ünnepe, amelyen a hívők együtt emlékeznek meg a magyar földön született vagy Magyarországhoz kötődő szentekre és boldogokra. Kedves barátom! A krakkói Isten Irgalmasság Bazilika altemplomában található magyar kápolna nem véletlenül kapta a Communio Sanctorum, vagyis a Szentek Közössége nevet, hiszen ez egy igazi közös szentély, amely összeköti a magyar és a lengyel népet. A krakkói Isten Irgalmasság Bazilika Európa egyik legismertebb zarándokhelye, ahová minden évben ezrek látogatnak, hogy imádkozzanak, hálát adjanak és megerősítsék hitüket. Ebben a több ezer fő befogadására alkalmas templomban található a magyar kápolna, amelyet 2004-ben szenteltek föl, és sokáig az egyetlen nemzetiségi kápolna volt a kegyhelyen, a magyar és lengyel nép közös hitének, történelmének és szentségének szimbólumaként. A kápolna kialakításának ötlete Antalóczi Lajos pápai prelátustól, az Egri Főegyházmegyei Könyvtár egykori igazgatójától származik. Ő adta ki 1988-ban magyar nyelven Szent Faustina nővér naplóját, ezáltal az isteni irgalmasság első apostolainak egyikévé válva Magyarországon. Antalóczi atya korai halála után Katona István egri segédpüspök folytatta ezt a munkát és szolgálatot sok más segítővel együtt. A kápolna teológiai, művészeti koncepcióját Puskás László görögkatolikus pap festőművész dolgozta ki, és készítette el feleségével, nagyjával együtt 2003 és 2004 között. A mozaik technikával készült alkotás a magyar szentek, boldogok és vértanúk mellett a környező országok szentjeit is megörökíti. A szentek közösségét szimbolizálja, és a két nép közös gyökereit, valamint a keresztény egység fontosságát hangsúlyozza. Az oltár előtt Magyarország első szent királyának, Szent Istvánnak erekéje is helyet kapott, amelyet Nagy Lajos király hozott Krakkóba, mint a két nemzet egységének jelképét. Az építkezés és a liturgikus tér kialakítása közadakozásból, több ezer hívő pénzadományából készült el. A megvalósításban a magyar kápolna ügyének fő előmozdítójaként kiemelkedő szerepet játszott Katona István egri segédpüspök, valamint Seregi István egri érsek, aki akkor a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöki tisztét töltötte be. A kápolnát több ezer magyar zarándok jelenlétében Erdő Péter bíboros prímás érsek szentelte fel, mellette ott volt Franciszek Maharski bíboros, krakói érsek is, aki szintén elkötelezett híve volt a kápolna megvalósulásának. A kápolna felszentelésének alkalmából írt levelében Szent II. János Pál pápa így fogalmazott. Örömmel értesültem arról, hogy október 9-én Krakkóban, az Isten Irgalmasság Bazilikájában Erdő Péter bíboros úr felszenteli az első nemzeti kápolnát, amelyet a magyar katolikusok hite és áldozatkészsége épített a Szentek Közössége Communio Sanctorum tiszteletére. Örömömre szolgál továbbá az a tény is, hogy erre az ünnepi alkalomra a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjainak, a magyar közélet képviselőinek és a testvéri ország zarándokainak sokasága jelenlétében kerül sor. A lengyel és magyar nemzet évszázadokat átölelő testvéri kapcsolatára és lelki közösségére is emlékeztet ez a nap. Az új kápolna ennek a barátságnak bizonysága. Tanúságot tesz ez a szentély ugyanakkor arról a közös hitbéli örökségről is, amely az életszentség olyan pompás gyümölcseit termette, mint Szent István király, Szent Hedvig és Szent Kinga. Tudom, hogy a krakói egyház hasonló érzéseit kívánja kifejezni azzal, hogy ebben a Lagnyevnyiki kápolnában helyezi el az első magyar király Szent István erekéjét, amelyet az egység jeleként Nagy Lajos király hozott el Lengyelországba. A hit, a szeretet és az életszentségre való kölcsönös törekvés egységének ez a szimbóluma tanítson mindig e helyről, és gazdagítsa mindazok szívét, akik a jövőben ide zarándokolnak. Szeretett testvéreim! Szívélyes üdvözletemet küldöm nektek, a püspökatyáknak, a paptestvéreknek, a megszentelt életet élő személyeknek és a hívők sokaságának, akik részt vesznek ezen az ünnepen. Köszönetet mondok mindazoknak, akik az isteni irgalmasság iránti tisztelettől vezérelve, nagylelkű adománnyal, illetve fáradtságot nem kímélve hozzájárultak e kápolna művészi kialakításához. Ez a szentély emlékeztet mindarra, amit atyáink különféle módon megvalósítottak. A hűségre, az egyetértésben való kitartásra, lelki egységre a magyar, lengyel és a kelet-közép-európai nemzetek szentjeivel és boldogjaival, akiknek élén a legszentebb Szűz Mária áll, Lengyelország királynéja és a magyarok nagyasszonya. Kérem Istent, hogy a következő nemzedékek őrizzék meg a Communio Sanctorumot az ég szentjeivel és mindazokkal, akik még a földi életben törekszenek az életszentségre. Kedves testvéreim! Isten irgalmasságába ajánlok mindannyiótokat, az összes zarándokot, a lengyel és a magyar egyházat, és szívből küldöm apostoli áldásomat. Erdő Péter bíboros szentbeszédében hangsúlyozta. Reményem, hogy ez a közösség, amely lelkiekben és imádságban itt kialakult, éppen a magyar kápolna révén, megmarad a továbbiakban és erősödik minden időjárástól és széljárástól függetlenül. Stanislav Dzsivis bíboros, Szent II. János pápápa egykori személyi titkára, későbbi krakkói érsek, a két nép kapcsolatáról szólva elmondta. A magyarok szentjei ugyanolyan közel állnak a lengyelekhez, mint a magyarokhoz, s így egyesítenek bennünket. Kedves barátom! Láthatod, hogy a krakkói magyar kápolna nem csupán művészeti és spirituális érték, hanem a hálaadó szentmiség és közös ünnepek révén továbbra is élő példája a magyar-lengyel barátságnak, a két nép közös hitének, történelmének és a közös szentjeik általi egységének, amely a jövő generációk számára is hordozza az Isten irgalmasságának üzenetét. Kedves barátom! Kívánom, hogy mielőbb elzarándokolhass szeretteiddel együtt erre a különleges kegyhelyre. Szeretettel ölel, barátod!
Kedves hallgatóink! Balogh Ferenc olvasta fel hétvégi levelét.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Műsorismertetésünk következik. Rövidesen az esti ima és a himnusz után a szerzetesek félórája című műsorunkban John Bayer ciszterci szerzetessel ismerkedhetnek meg, aki a dallasi ciszterci monostorból érkezett az Egri Gárdonyi Géza ciszterci gimnáziumba és kollégiumba vendégségbe. 0 óra 30 perckor kezdődik az ökumené, melyben lélekhangoló címmel evangélikus fél óra szól. Beteljesedett proféciák, megtalált kegyelem. Ez lesz a téma. Balogh Sakedd Dániel galileai létére hazánkban találkozott Jézussal, és jutott el a benne való hitre egy evangélikus lelkésszel való beszélgetés sorozat hatására. Messiás hívő zsidóként, Jézus követőjeként vallja azt a kegyelmet, amire mindannyian rászorulunk, bármely néptagjai vagyunk is. Ez lesz tehát az ökumené témája. 1 óra 5 perckor kezdődik a cseperedő, melyben a meseterápiáról lesz szó. Vendégünk Nagyné Farkas Anita, alkotófejlesztő meseszakpedagógus. 1 óra 30 perckor a Sziluettben megismerhetik dr. Bohács Krisztinát, a GEM tanulási központ szakmai vezetőjét, oktatáskutatót, akivel hivatásáról, valamint a kognitív képességfejlesztésről, a neurológiai kutatásokról és az intelligenciáról beszélgetünk. 2 óra 5 perckor a Lélek útjain című műsorunkban dr. Horváth Gergely társadalomtörténész előadását sugározzuk, melynek címe Bódi Magdi személye Fűzfű és Litér társadalmában. 2 óra 30 perckor kezdődik a Karitász percek című műsorunk, melyben a Katolikus Karitász integrációs központjának támogató szolgáltatásairól számolunk be. 3 óra 5 perckor meghallgathatják az iránytűt, melynek vendége Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója. Sok sikerkönyv szerzője, akivel a férfi szerep alakulásáról, az identitásról, a férfivé válás útjáról és a legfontosabb értékekről, valamint a mai fiatalokról is beszélgetünk. 3 óra 30 perckor kezdődik a Kérem a következőt. Ennek témája a betegoktatás. Vendégünk dr. Beregi Erika, a Miskolci Egyetem egészségtudományi karának egyetemi adjunktusa. 4 órától zenei összeállítás szól. 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. Nekünk, az élő templom munkatársainak, mielőtt monumentális struktúrákat emelnénk, ásnunk kell önmagunkba és körülöttünk, hogy eltávolítsunk minden instabil anyagot, amely megakadályozhatná, hogy eljussunk Krisztus tiszta sziklájáig. Kedves hallgatóink! Műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turisa Rolta és Vasvári Bernadett. A műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Íme eljön majd az a nap, lángolva, mint a tűzoszlop. Akkor majd minden kevély és gonosztevő úgy jár, mint a tarló, amikor felperzselik. Az eljövendő nap tűznek adja őket, mondja a seregek ura. Olvasom Malakiást proféta könyvében. Egy dolog fölött nincs ereje, hatalma sem angyalnak, sem ördögnek, sem másnak, egyedül csak Istennek. De még ő sem gyakorolja hatalmát, és nem alkalmaz kényszert. És ez az egy, az ember szabad akarata. Egyedül az ember élhet ebben, az övé. Isten jót és rosszat helyezett eléd, tégy, amit akarsz. A választás rajtad áll. Minden emberi életben elkövetkezik egy nap, egy óra, egy rövid pillanat, amikor Isten egyszerre kegyesen megjelenik egész nyilvánvalóságában, és váratlanul kezét nyújtja felénk. Ez némelykor hitetlenségben töltött élet után történik meg, némelykor egy hosszú élet végén, amelyet kereszténynek hittünk. Uram, elég hívő vagyok hozzá, hogy befogadjalak? Te már itt vagy, körülveszel engem szobám melegében. Te mosolyogsz rám abban az emberben, akit szeretek. Találkozol velem dolgaim hajszájában. Te szólongatsz magányos gondolataimban elalvás előtt. Utánam kiáltasz az emberi ínségben, amelyre nem akarok gondolni. Itt vagy az ünnepi órák lendületében. Sürges, hogy ajtót nyissak. Te állsz az ajtó előtt. Te jössz hozzám.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen,